Szabad szombat.
Benedek Csillával
és Székely Ervinnel.
Jó napot, jó vételt kívánok! A Szabad szombat műsorában Benedek Csilla és Székely Ervin köszönti Önöket. A Román Rádiótársaság egyhetes média kampányt folytat annak érdekében, hogy tájékoztassa a lakosságot a védőoltásokkal kapcsolatos, hiteles tudnivalókról. Úgy gondoltuk, hogy szerkesztőségünk is bekapcsolódik ebbe a kampányba, és rövidesen beszélgetést hallhatnak dr. Tart Gyöngyi doktornővel, a Hargita megyei egészségügyi igazgatóság igazgatójával. Természetesen ma sem marad el Márton Evelin szokásos interjúja és a jó zene, amely már is felcsendül.
Mikrofonnál Márton Evelin, köszöntöm Önöket! A heti interjút hallják, amelyben ma a Kolozsváron éppen zajló Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztiválról, közkedveltebb nevén a TIFF-ről beszélgetünk, Ferenczi Szilárddal, a filmtett szerzőjével. Thank you. 14. kiadásánál tartó filmfesztivál idén több mint 220 filmmel, új helyszínekkel és kísérő programokkal várja az érdeklődőket, akik még ezen a hétvégén is kivehetik részüket a programokból, vetítésekből. Az új helyszínek közül a legizgalmasabb talán a Transilvánia, vagy ismertebb nevén a kolozsvári Belvedere Hotel medencéje volt. Itt fürdőruhában, koktéllal a kézben, és akár a vízből követhették végig a nézők a Short Place című filmet. De új helyszín a Majakovszki utcai filmraktár, amelynek megmentésére a tavalyi fesztivál alatt szerveztek crowdfunding kampányt, tavaly ősszel pedig részben meg is nyitották. A fesztivál a TIFF Campus című ingyenes rendezvény sorozatával idén beköltözött a HDU-ba is, ahol az egyetemisták és nem csak három napon át filmeket nézhettek, koncerteken vehettek részt. Ferenci Szilárdot hallják.
Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál a 14. alkalmánál tart, és alapvetően jóval kisebb fesztivál volt ez sok-sok évvel ezelőtt. Időben nőtte ki magát annyira, hogy immár nem kevesebb, mint 250 valahány, vagy akár 260 valahány film is szerepel a műsorban. Eleinte, ha jól emlékszem, 7 napos volt, vagy még annál is kevesebb, immár 10 naposként tartjuk számon. Lényegében a művészeti igazgató Mihály Kirillov ízlését és válogató kedvét tükrözi a műsor, amelynek sikerült az elmúlt 14 évben kiépíteni, lassú szívós munkával kiépíteni saját közönségét. Ugyebár nem egy egyszerű fesztiválról van szó, hanem egy olyanról, amelyhez alapvetően lelki állapot szükséges. Nem könnyű filmek többségükben, és Mihály tesz is róla, hogy ne élménytelenül menjen haza az ember egy vetítésről. Nyilván eleinte kevesebb szekció volt, vagy minek nevezzem, filmcsoportozat, amiben indultak a vetítések. Nyilván versenyszekció az, amely a legfontosabb, egyeseknek az a legfontosabb, nyilván másoknak kevésbé. A versenyszekció mindig is volt, ebben a szekcióban talán nem is egy vagy kettő, hanem több díjat vihetnek haza rendezők, producerek, színészek. Ezek általában pénzbeli juttatások, de nem kizárólag. Ugyanakkor pedig az ugyancsak lassú szívós munkával kiépített hagyománya keretében kezdettől fogva igyekezett olyan szekciókat vagy kategóriákat kialakítani, amelyek általában évről évre megújuló egy-egy ország filmtermését helyezi fókuszba, vagy három rendezőnek három-három filmjét vetítik. Talán kezdettől fogva létezett az Árnyak, amely lényegében az emberi lélek árnyékos oldalán termő, sötét cselekedetek és alakokkal benépesülő valami. Mindig is volt talán a Supernova szekció, ahol különféle filmfesztiválok nyertes filmjeit hozzák el, és mutatják be a helyi, vagy immáron elég nagy számú idegen közönségnek. Ugyanakkor pedig mindig is volt román filmnap, mindig is volt, talán mindig lehet, nem mindig, de az utóbbi 10 évben biztosan HBO nap. Létezik magyar nap, nyilván, és léteznek a nagyszabású vetítések a főtéren, különféle kivételes vetítések, mint például idén az 1915-ös Kertész Mihály rendezte a Tolonc, amelyet Kolozsváron vettek fel, és alapvetően kolozsvári produkció. Idén két ország filmtermésére fókuszálnak a szervezők, az egyik Argentina, a másik Norvégia. Ez nem csak a levetített filmekben, hanem a meghívott zenei előadókra is vonatkozik. Ugyanakkor pedig idén Mircea Danieluk retrospektív van, amely a nagynevű szociálrealista rendező fontosabb alkotásait veszi számba. Thank you.
A Tízen a filmért programban, amelyről a későbbiekben beszélgető társam Ferenczi Szilárd is említést tesz, idén három magyar színésznő is szerepel. Albert Csilla a Kolozsvári Állami Magyar Színháztól, Fülöbbi Erzsébet a Marosvásárhelyi Nemzeti Színháztól, és Szász Réka az Anton Pán Rümnikuvölcsei Színháztól. A TIFF Fesztivál díszmeghívottja egyébként Nastassja Kinski színésznő, aki főszereplője a Wim Wenders által rendezett és 1984-ben bemutatott Paris, Texas című filmjének, amelyet most először láthat nagyvásznon a romániai közönség. Ferenczi Szilárdot és Márton Evelint hallják.
Említetted, hogy végülis ez egy verseny is. Már az előbb edzettük, hogy vajon hogyan kerülnek be ezek a filmek. Elmondanád akkor, hogy ez hogy történik? Milyen filmek kerülnek be, vagy mondjuk említetted, hogy ez a Mihály Kirillov ízlését tükrözi főleg, de valószínűleg nem csak az övét. Milyen filmek kerülnek be a versenyprogramba?
Valóban nem kizárólag Kirillov ízlését tükrözik a versenyfilmek, ugyanis van egy zsűri, amely beválogatja a vetítésre szánt és vetítésre érdemes alkotásokat. Tudtommal nemzetközileg hirdetik meg, vagy nemzetközi szinten hirdetik meg, beérkeznek a filmek a világ legkülönfélébb és legtávolabbi tájairól is, és azok közül válogatnak be a versenybe. Tudtommal idén körülbelül 10 alkotás van, de lehet tévedek.
Szerinted mennyire mozgatja meg a hazai filmes világot ez az esemény? Itt esetleg kitérhetünk arra is, hogy most már nem csak Kolozsváron zajlik a TIFF, hanem több helyszíne is van. Egyrészt Kolozsvár mellett, másrészt más városokban is játsszák majd a nyertes filmeket, ha jól tudom. Ha jól tudom, de lehet, hogy én is tévedek.
Így van, Kolozsvár mellett a fesztivál ideje alatt Boncidán is vetítenek ezt azt, és nem csak vetítenek, hanem koncerteket visznek oda ki. Ugyanakkor igen, idén Magyarfenesen is talán egyet-kettőt vetítettek már, de a TIFF nyilván nem szorítkozik erre a 10 napra, és csak Kolozsvárra vagy Kolozsvár környékére. Később a nyár folyamán például Csíkszeredában is lesz egy TIFF nyúlvány, és egyéb városokban is turnéztatják a nyertes filmeket, vagy azokat, amelyek közönség részéről nagyobb figyelmet kaptak.
visszatérnék arra a kérdésre, hogy szerinted mennyire mozgatja meg a hazai, vagy esetleg a nemzetközi filmes világot ez az esemény. Tehát gondolod, hogy tudnak róla már külföldön is, számon tartják, hogy van egy ilyen, végülis egy erdélyi város vagyunk, egy közepes méretű város, ahol ez történik, és ahonnan indult.
Ketté osztanám a választ. Egyrészt véleményem szerint elmondanám azt, amit a hazai megmozgatott filmtermésről gondolok, másrészt pedig a nemzetköziről. Úgy gondolom, hogy a TIFF nagyban hozzájárult, és nem kis szerepe volt a román új hullám megjelenésében és felfutásában, hiszen azok a rendezők, akik ezt az egészet, ezt a nemzetközileg is elismert jelenséget elindították, és azóta is életben tartják, nagy szerepet és nagy figyelmet kaptak annak idején itt Kolozsváron, amikor a filmjeiket bemutatták, és elvitték Cannes-ba, vagy hazahozták onnan. Mint látom, a TIFF nem csak befogadja a filmeket, vagy levetíti, hanem fel is karolja az alkotókat és a színészeket. Főleg újabban, 2-3 éve talán minden évben bemutat, és igyekszik felfuttatni 10 olyan színészt, akikről úgy gondolja, hogy több figyelmet érdemelnek, románokat, magyarokat egyaránt, és hogy van nekik esélyük filmes szerepet kapni, akár külföldi produkciókban is. Másrészt pedig, ami a nemzetközi figyelmet illeti, erről ugyebár nem igen tudhatok, de véleményem szerint ez egy másodrangú, de többre érdemes, vagy többet szándékszó filmfesztivál, amely nyilván nem versenyezhet a már befutott és hagyományosan a filmek nagy fellegváraiként létező Cannes-nal, Berlinnel, Velencével és a többi, de valahol ott a helye most már a Karlovy Vary, a Szarajevo, a egyéb európai filmfesztiválok sorában.
Kicsit feszegetjük itt ezt a dolgot. Kérdeztem itt tőled az elején, hogy szerinted abban, hogy Kolozsvár nyitottabb lett, vagy legalábbis bizonyos időszakokra nyitottabb lesz, abban segítette ez ennek a fesztiválnak, és nyilván más fesztiváloknak a léte, de hogy ez, mert hogy ez egy olyan, mit tudom én, más kolozsvári rendezvényekhez mérten, ez olyan, ami nemzetiségtől függetlenül mindenféle fajta embert megmozgathat, tehát hogy nem egy célcsoportnak szól, mint mondjuk a Kolozsvári Magyar Napok, ami tudjuk, hogy megint egy nagyon sok embert mozgató dolog, de hogy az megint más tészta. Szerinted segítette a TIFF abban, hogy Kolozsvár nyitottabb legyen?
Én úgy látom, hogy mindenképp segített. Mi, akik itt ebben a városban élünk, évről évre tapasztaljuk, hogy ebben az időszakban különösen megnő az idegenforgalom természetesen. Viszont a fesztivál szervezői is azt nyilatkozták a nyitógálán, hogy jóval nagyobb számban fogytak el idén az elővételezett jegyek, amelyek elsősorban nem román és romániai vásárlók zsebében landoltak végül. De nem csak ebben a 10 napban, úgy látom, hogy ami a város nemzetközi tekintélyét illeti, az évközben tapasztalható és a TIFF szervezőinek évközbeni tevékenységének betudhatóan virágzik a koncertipar. Van egy TIFF házunk itt a központban, amely köré csoportosul, és amely körül zajlik egy viszonylag pezsgő közélet, ha nevezhetem annak. És nyilván ők igyekeznek nem csak a vendéglátóipari egységet felfuttató, vagy életben tartó rendezvényeket szervezni bele, hanem kart nyújtanak a város többi nem feltétlenül bohém ifjai felé is, és többféle rendezvénnyel gazdagítják a város évközbeni életét.
Saving my love. Save my life.
A filmhez, TIFF-hez nálam jobban értők szerint valamilyen okból a fesztiválon levetített versenyfilmek legjavát a végére hagyták a szervezők. Aki tehát éppen Kolozsváron tartózkodik, és mindeddig lemaradt a TIFF-es rendezvényekről, ma és holnap még elkaphat egy jó filmet, koncertet. Egyébként a TIFF helyi filmek versenyét Bán József nyerte Kejfel és Jársz című rendezésével, melynek kiinduló pontja Vida Gábor Kejfel és Jársz című novellája volt. Ferenci Szilárdot és Márton Evelint hallják.
Van olyan film, amit most a TIFF-en játszanak, és te mondjuk láttad már, és volna róla véleményed, mondjuk az Aferimet láttad például?
Sajnos azt még nem néztem meg, még nem jutottam el oda. Viszont láttam a Kosokat, amely elhozta a Cannes-ból az egy bizonyos nézőpont szekció díját, amely alapvetően egy izlandi film, és két nagyon öreg, egymással szomszéd, de egymással 40 éve nem beszélő testvérről szól, amelynek különösen az utolsó jelenete, vagy az utolsó képe az annyira erős, hogy lehet nem látszik, de most is lesz tőle a hideg.
Van-e még olyan film, amit készülsz megnézni, és mondjuk ajánlanád azoknak, akik mondjuk itt vannak Kolozsváron, vagy majd egy később időpontban máshol megnézhetnének?
Itt az Aferimet készülök megnézni, ugyanakkor a Dece Ieu című román produkciót. Szeretnék ugyanakkor beülni, ha még vetítenek valamit az argentin rendezőktől, a norvég rendezőktől, mivel hogy erre a két országra fókuszál idén a TIFF, és sajnos egyébre nem nagyon lesz időm a hétvégén.
Nem tartozik ide, utolsó kérdés, Saul fia nyert Cannes-ban a zsűri nagy díját. Erről mi a véleményed?
Véleményt erről nem igazán tudok alkotni, pillanatnyilag ugyanis még nem láttam, de meg nem erősít forrásokból. Azt hallottam, hogy talán a mai vagy holnapi meglepetésvetítésen ő lesz, bár nem biztos. Ha jól értettem, egészen más megvilágításba helyezi a holokausztot, vagy ha nem más megvilágításba helyezi, de másképpen igyekszik ábrázolni azt a mindenképpen borzasztó eseménysort. Just before I was born, you got a hard time coming. Gonna be a son of a gun. Gonna make pretty women jump and shout. And the world will wanna know what's that's all about.
A heti interjút hallották, melynek vendége ezúttal Ferenci Szilárd, a Filmtet szerzője volt. Vele a jelenleg Kolozsváron még zajló Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztiválról beszélgettünk. Márton Evelin mára köszöni figyelmüket, és további jó vételt kíván. Colombo, dice que
his seventh hour, and on his seventh day, on a seventh month now, the seventh doctor's day, he was born for good luck. And that you see, I got $700 now. Don't you mess with me, 'cause I'm a everybody knows I'm a hoochie coochie man. I'm a hoochie coochie man. Everybody in this whole world knows I'm here. I want you to go home now.
Évvel ezelőtt 1925. június 3-án született Tony Curtis kétszeres Golden Globe-díjas magyar zsidó származású hollywoodi színész legenda, aki 130 alkotásban szerepelt szexszimbólum, producer, író. 1959-ben Oscar-díjra jelölték. A Wikipedia szabad enciklopédia szerint olyan vígjátékokban szerepelt, mint a Minden lében két kanál című filmsorozat és a Van, aki forrón szereti. Családja Magyarországról települt ki az Amerikai Egyesült Államokba. A világszerte Tony Curtisként ismert filmcsillag eredetileg Bernard Schwartz néven született New Yorkban 1925. június 3-án. Családja Máté Szalkáról származik, ahonnan New Yorkba emigráltak szülei, Schwartz Emanuel és Klein Ilona. amikor Tony 1943-ban 18 éves lett, bevonult a haditengerészethez. Majd a háború után színészként folytatta pályafutását Kaliforniában a Universal stúdiónál, ahol rengeteg fantáziát láttak színészi tehetségében. A színészkedésen kívül a lovaglás és a vívás érdekelte. Karrierje kezdetén vette fel a Tony Curtis nevet, később bevonult a filmtörténetbe.
Dr. Targyöngyi, a Hargita megyei egészségügyi igazgatóság igazgatója, akivel annak kapcsán beszélgetünk, hogy a védőoltások tekintetében elég sok a hiedelem, elég sok a hamis vagy féligazságot tartalmazó információ. Ezek az információk keringenek a virtuális térben, ugye a különböző közösségi oldalakon. Halálbiztos recepteket kapunk azzal kapcsolatban, hogy beoltassuk-e a gyerekeket vagy sem. Mi a szakembernek a véleménye ezzel kapcsolatban?
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, hát egyértelműen igen a válaszom erre, tehát feltétlenül oltassuk be a kötelező védőoltásokkal és a már közismerten életmentőnek számító oltóanyagokkal. Egyértelmű érvek vannak. Másra nem is kell gondolni, az interneten és egyéb médiákban keringő hiedelmekkel kapcsolatban, vagy ezekkel szemben, csak arra, hogy a gyermek halandóság és egyáltalán a lakosság halandósága hogy alakult az utóbbi évszázadban. Ugyanis a múlt században a legtöbben túlnyomó részt fiatalkorban, fertőző betegségekben és főleg ilyen gyermekkori járványos betegségekben haltak el a családokban a vállalt gyermekek, hát mondjam úgy nagy része, míg jelenkorban, tehát napjainkban ez megfordult. Egy úgynevezett epidemiológiai paradigmaváltás következett be, ami azt jelenti, hogy az emberek tovább élnek, sőt, túlélik azt a kort, amire a természet tervezte az alkotó elemeinket, és ezért degeneratív időskori betegségekben, mint cukorbetegség, rákos megbetegedések, szívérrendszeri betegségek, ezekben szenved a legtöbb ember, és ezek a legfőbb halálokok is. Úgyhogy ez a változás nagymértékben az oltási kampányok, az oltóanyagok bevezetésének köszönhető.
Na most annak idején, amikor én gyerek voltam, akkor nem nagyon lacafacáztak ezzel a dologgal, egyszerűen elvitték az embereket oltani, és az oltások, ezek a kötelező védőoltások azért voltak kötelezőek, mert valóban kötelezően be is adták őket. Na most egy demokratikus társadalomban viszont lehet-e, vagy kellene kötelezővé tenni az oltásokat a beoltottak érdekében?
Ez nem demokrácia kérdése szerintem. Tehát a demokrácia az egy politikai társadalmi fogalom. Itt a népegészségügyben és a közegészségügyben sajnos a lakosság, hát nem mondjam tájékozatlansága, mondjam azt, hogy egyenetlen képzettsége miatt igenis szükség van kötelező intézkedésekre. Tehát mindannyian, ha körülnézünk, tudjuk, hogy körülöttünk olyan emberek is élnek, akik nem mosnak kezet, miután kijönnek a WC-ről, de olyan emberek is élnek, akik magasan képzettek és jól fejlett egészségkultúrával rendelkeznek. Tehát nem lehet mindenkit egyforma eszközzel kezelni, ez igaz. Viszont azért, mert elég sokan vannak azok, akiktől nem várhatjuk el, hogy szakszerűen eldöntsék, hogy szükségük van-e egy a maguk, a családjuk és a környezetük, tehát a körülöttük élő családok vagy emberek érdekében egyaránt szükségük van-e egy bizonyos intézkedésre vagy nem, meg tudnak-e hozni egy döntést vagy nem, kellően tájékozottak-e ahhoz, hogy ez a döntés tényleg hát szakszerű legyen, ezért vannak ezek a kötelező intézkedések. Tehát járvány esetén gondolom senki sem vitatja, hogy a veszélyes, mást veszélyeztető betegeket karanténba szoktuk zárni. Hogy ez a karantén régen a hajókon volt a kikötőn kívül, most pedig a fertőző osztályok erre kijelölt kórtermeiben van, ez teljesen mindegy, elzárjuk a környezettől. Tehát gyakorlatilag megsértjük a demokratikus elvek alapján felállított jogaikat. Mert hogy erőszakot alkalmazunk velük szemben. Hát ugyanilyen az oltás is egy a társadalom védelmét szolgáló és a közösségek védelmét szolgáló intézkedés, aminek nem igazán a demokratikus voltát kéne vizsgálni, hanem a közhasznú célját. Egyébként ezeket egy civilizált országban nem vitatják. Persze mindenhol vannak kétkedők, és minden intézkedést vitatnak bizonyos csoportok, vagy bizonyos egyének. Tehát ez olyan, mint a lakodalomban. Nem lehet mindenkinek a szája íze szerint, vagy a füle öröme szerint muzsikálni.
Nyilvánvaló. Jogászként még azt tenném hozzá, hogy hát a demokratikus alapjogokat is korlátozott időre fel lehet függeszteni akkor, hogyha valamilyen egyéb rendkívüli helyzet ezt indokolja, és társadalmilag szükséges. Úgy gondolom, hogy az egészségünk megőrzése az egy ilyen indok. Tovább menve, ugyanakkor minden védőoltás esetében szükséges, hogy a védőoltást megelőzően a pacienseket orvosi vizsgálatnak vessék alá, tehát a védőoltásnak úgymond nincsen kockázata, viszont egyéni esetek lehetnek, amiben a betegnek vagy a páciensnek az egészségi állapota nem tolerál bizonyos védőoltásokat. Megvannak-e az egészségügyi feltételek ahhoz, hogy hát kiszűrjék azokat az eseteket, azokat az egyedi eseteket, amelyek esetében nem tanácsos a védőoltás beadása, vagy más védőoltást kell használni?
Természetesen erre megvannak a feltételek, erre megvan az orvosok felkészültsége, tehát a családorvosok oltanak, általában most már az iskolaorvosok idéntől nem is oltanak, de mindkét szakmai csoportnak megvan a felkészültsége erre, sőt, erre külön. Mert itt ezt is ki szeretném hangsúlyozni, hogy azért ezek az emberek 12 évet tanulnak, csak szakmai tanulmányokat végeznek 12 évig, amíg orvosok lesznek. Tehát 6 év egyetem, gyakornokság, utána a rezidensi, azaz a szakmai felkészülés időszaka. Senki ne akarjon, nem akarok megbántani senkit, de felületes tájékozódással, interneten összeszedett információkkal, egyéb szakmai felkészültséggel nem lehet egyenértékű döntést hozni ezekkel a kollégákkal. Tehát nyilván bízzuk, én csak arra tudok mindenkit biztatni, bízzuk rájuk magunkat bizalommal, mert megvan hozzá a szakmai felkészültségük. És a legjobb szándékuk is megvan, hiszen nekik sem érdekük, hogy esetleg egy mellékhatás lépjen fel. És itt kell arról beszélni, hogy a legtöbb támadás az oltási kampányokat a mellékhatások miatt éri. De ezek papíron felsorolt mellékhatások. Tehát itt megtanultunk olvasni. Megtanultunk esetleg idegen nyelven olvasni, és kézbe vesszük az oltóanyagok mellé csatolt gyógyszerészeti tájékoztatót, és elolvassuk, hogy hú, mennyi rettenetes mellékhatás következhet be, ha ezt a gyermekemnek beadják. Ezt nem így kell kezelni. A cégek önvédelemből a lehetséges és a teljesen valószínűtlen mellékhatásokat is inkább feltüntetik, mert sajnos az ilyen malpraxis, azaz szakmai
védségből
adódó jogi eljárások, ebben az esetben nagyobb védelmet nyújtanak nekik, és akkor inkább feltüntetnek olyat is, ami sosem következett be, vagy minimális a veszély, hogy bekövetkezzen, csak hogy ők védve legyenek. De ez elriasztja a gyanútlan tájékozódót. Ugyanakkor azért tudni kell, hogy a mellékhatások profilját nagyon-nagyon alaposan megvizsgálják, igazán felelős kormányszintű szakmai társaságok, illetve hatóságok, nem is társaságok, mielőtt egy oltóanyag vagy egy gyógyszer emberi használatát engedélyezik. És minden gyógyszernek van mellékhatása, ezt mindannyian elfogadjuk, gondolom, ezért nem gyógyszerekkel táplálkozunk, mert ha nem lenne mellékhatás, akkor gyógyszereket ennénk, és semmilyen betegség nem következne be, de ezt nem lehet. Minden gyógyszer tulajdonképpen egy csökkentett adagú méregnek számítható. Hát az oltóanyag nem méreg, de annak is vannak veszélyei, mellékhatásai, amelyek nagyon-nagyon kicsi valószínűséggel esetleg bekövetkezhetnek, vagy egyesek bekövetkeznek, de nem súlyosak, például bőrpír. Hát kinek nem éri meg az életét megvédeni egy 2-3 napig tartó bőrpír, vagy egy kis hőemelkedés árán? Tehát mindig megvizsgálják a mellékhatások profilját, és mérlegre helyezik a hasznos, tehát a jótékony hatással szemben. És nyilván, hogy a mérleg az nagyon egyértelműen és nagyon hangsúlyosan a jótékony hatás felé kell ahhoz elbillenjen, hogy azt az illető hatóanyagot, oltóanyagot engedélyezzék. Tehát így kell kezelni szerintem ezt a problémát.
Köszönöm dr. Tart Gyöngyinek a tájékoztatást, önöket pedig akkor arra biztatok, hogy ne féljenek a védőoltásoktól, végül is ez az egészségünk és a gyerekeink egészségének érdekében született intézkedés. Oltsák be azokat, akiket be kell oltani. Önök pedig maradjanak továbbra is velünk.
Köszönöm, doktor úr, hogy ma is, ha nagyon fáj, soron kívül fogad a rendelésem. Köszönöm, doktor úr, előre is köszönöm, hogy megkönnyíti végső szenvedésem.
Ez volt a Szabad Szombat mai adása. Műsoridőnk végéig Mirel Mathieu dalaiból válogatunk. Márton Evelin és Székely Ervin nevében is megköszönöm figyelmüket. Benedek Csilla vagyok, a viszonthallásra.
Je t'aime. Nous deux, on vivait heureux dans nos rêves. C'était le temps des je t'aime. Et puis j'ai voulu voler de mes ailes. Je voulais. Je ne